eredményesére találkozó 2011. október 14-e.
Egy férfi, egy nő, egy életre. Negyedik rész. Egy bunkó, egy sárkány, egy életre.
Sziasztok! Nagyon szép jó reggelt kívánok! Lehet, hogy ma nem leszek annyira hangos, vagy a végére még halkabb leszek. Ez a két lehetőség van. Egy férfi, egy nő, egy életre bukásra felkészítve, vagy pontosabban bukásra ítélve. Ez a témánk, ez a címünk, és hetek óta taglaljuk és tárgyaljuk ezt a rejtélyt igazából. Annak a rejtélyét, hogy férfi és nő hogyan talál egymásra, hogyan szeretik meg egymást, hogyan élnek aztán együtt, és leginkább, és elnézést kérek, hogy ezzel kezdtük, és ezzel kezdjük, de leginkább annak a rejtélyét vizsgáltuk, hogy hogyan történhet meg az, hogy az életünk egyik legnagyobb csodáját, azt, amire annyira vágytunk, ami igazából a dalszerzők fő témája, amely a szívünket olyan mélyen megérinti, amit kincsként szerzünk meg, ugye? Megvan ő, megvan a szerelem, megvan a kapcsolat, megvan. Micsoda szerencsés ember vagyok, úgy értem, nem tudom, láttátok-e a feleségemet, akkor tudjátok. Remélem nem sokára itt lesz. Kérlek, hogy tartsátok imában. Jó, tehát nem olyan egyszerű, hogy ez megtörténjen. Tehát itt már nagyon sokan, legutóbb csak megkérdeztem, hogy lenne-e valaki, aki vigyázna a kisfiamra? És egyszer csak az egész társaság együtt fölállt, és odajött, hogy én vigyázok rá. Jó, nem mindenki, de azért sokan jöttetek, és nagyon köszönöm. És ez továbbra is egy kihívás, hogy ha valaki tudna vigyázni a kisfiamra, akár itt helyben, leülsz vele a sarokban, medzsit tologattok, ilyesmi, teljesen jó, akkor Encsi el tud jönni. Úgyhogy a ti lelketeken szárad. Tehát hogy történik meg, hogy amit életünk egyik legnagyobb szerencséjének tartunk, amit az udvarlás ideje alatt tényleg, úgy értem, csúcs teljesítményt nyújtunk. Igaz, mi férfiak, mi aztán, tudod, a vadásszellem előjön, kis zöld sapka, kis zöld mellény, kacsasíp a számban, tűt, tudod, és tehát olyat csinálok, amilyet soha azelőtt. Értem, hős szerelmes lesz belőlem. De aztán ti lányok is, azért ti is egész jól csináljátok, úgy értem, úgy összekapjátok magatokat, amikor a herceg belobagol a képbe, hogy öröm nézni, igaz? Egy új ember leszel, ha-ha! Ja, belehúzol, rendben van. És aztán hogy történik meg, hogy miután, úgy értem, te vagy a bizonyíték rá, hogy ez egy óriási dolog volt. Úgy értem, fölvettünk videóra, fél éven keresztül, és később vissza kéne, hogy játsszuk neked 2 év múlva, boldog házasságban, hogy éj, ember, emlékszel még, hogy gondolkoztál az elején? Értem, és erről beszéltünk most már a harmadik alkalom óta, hogy történik meg, hogy mi magunk kezdjük lerombolni azt, amit részben ajándékba kaptunk, részben pedig olyan nagy fáradtságos munkával építettünk az elején. Tehát hogy történik meg, hogy a saját kezemmel verem szét azt, amit az életemben a legértékesebbnek tartok. Tehát hogy történik meg, hogy ezt te megteszed? Hogy értem, mert ez nem rólam szól, ez rólad szól. Okay? Tehát miért csinálsz ilyet? Hogy történik ez meg? Mert ha megkérdeznénk egy tesztben, ha kivennénk a megszokottságból, ahol ugye azt mondod, de hát ez csak a férjem. De hát a férjem! Ha tudnád, hogy a férjem! A feleségem. Hát ez a feleségem. Hogy értem, ha tudnád, hogy a feleségem, és pont, ott vannak a vádak, az elvárások, stb. Ha kivennénk ebből a kicsit megzavarodott környezetből, és egy teszt környezetbe tennénk, ahol vizsgáznod kell, ahol egyszer csak objektívvé válnál, ahol te külső szemlélőként nézhetnéd egy másik párnak az életét, ahol pont ugyanazt csinálják, amit te csinálsz, akkor jó válaszokat adnál. Akkor rögtön mondanád, hogy Hát elszúrja, hát ő is elszúrja. Ugye, te valami megváltozott, valami, tehát mit csinálnak? De amikor menne vagy, nem veszed észre. Hogy történik ez? És erről beszélünk most már a harmadik hete. És elnézést kérek, ez nem mindig építő. Ugye, nem mindig, Sanyi, ez a szerelem. Csicsergő madarakat szeretnénk. Kis rózsaszín pillangókat. A háttérben fodrozódó, vagy cirka, vagy tudod, ez a növekvő ilyen növény, tudod, hogy a szerelem nő, és hát ne beszélj ilyen negatívan. Jó. Rendben. Nem, nincs rendben. Oké, miért? Mert ahhoz, hogy segíteni tudjak, ahhoz neked először fel kell ismerned a csapdát. Fel kell ismerned a helyzetet. Fel kell ismerned azt a zsákutcát, amiben ha nem tudsz róla, ha nem ismered, akkor csak naívan, mondhatod, hogy naívan, belesétálsz. Belesétálsz. És van még valami, hogy a mai embernek van egy elképzelése a jóságról. Nem tudom, hányan gondoljátok, hogy az ember alapvetően jó. Ez a hit ott van mélyen bennünk. Ugye, az ember alapvetően jó. Minden további nélkül számíthatsz és várhatsz jót, főleg attól, akit szeretsz, és aki téged is szeret. És ez bizonyos értelemben tényleg igaz, de ahhoz, hogy lássuk, hogy hogyan igaz, ahhoz majd, tudjátok, ebben a hagymában mélyebbre kell menni, de alapvetően az ember nem jó. A Biblia Istene, aki a végső ok, a tervező, a valóságunk gyártója, tehát az, akinél az igazi válaszok vannak, az, aki a dolgoknak a mélyét és a lényegét is ismeri, világosan és tisztán állítja, hogy bár az ember eredetileg jó volt, eredetileg a teremtés után jó volt, de egy ponton a szabad akaratánál fogva, fogalmazunk nagyon egyszerűen, elromlott. És onnantól hibásan működik. A szándék lehet, hogy megvan benne arra, hogy jó legyen, de a képesség arra, hogy következetesen, ténylegesen jó legyen, nincs már meg. Úgy értem, mire kell számítanod a nagy őtől? Hibákra. Sőt, adott esetben csúnyaságokra. Úgy értem, lehet, hogy olyan dologra kell számítanod, amit hogyha az álomba beleszőnél, hogy jön a nagy ő, és akkor tudod, a kategóriák ott vannak, aranyos lesz, lovagias lesz, bunkó lesz, nem. Az nem lehet ott. Tudod, de bele kéne, hogy sződ, mert ha objektíven nézed, akkor biztos, hogy bunkó lesz. Úgy értem, erre a kapcsolatra készültél, ami nagyon is valós lesz. Úgy értem, egy valódi ember jó szándékkal, esetleg igazi szeretettel, úgy értem, egy valódi ember tényleg szép, ugye a feleséged, tényleg aranyos, és esetleg még tisztelni is fog, de közben ott van benne a sárkány, és a másikban, a pasiban meg ott van a bunkó. És nem tudod lefaragni, ott van, úgy értem, a zsigereiben. Egy ilyen kapcsolatra készültél? Nem. Én egy olyat szeretnék, amiben nincs a sárkány és nincs a bunkó. Költöz a holdra. Vagy próbálkozz tehenekkel. De ha annál a képnél maradsz, amit eredetileg szerettél volna, akkor ez nem létezik. Oké? Okay? Úgyhogy már egy... Ugye te mihez közeledsz? Tehát mire készülsz? Vagy... És erről beszélünk már harmadik hete. Van egy hamis... Már negyedik? Atyavilág, hogy szalad az idő? Úgyhogy tudjátok, hogy én egy vallásos ember vagyok. Nagyon nem vagyok vallásos. Én hívő ember vagyok. Úgy értem, komolyan... Nem viccelek. Én komolyan azt hiszem, hogy van egy Isten. Úgy értem, teljesen frankon. Tehát engem nem neveltek vallásosnak. A szüleim nem voltak vallásosak. valahol felnőtt fejjel elkezdtem gondolkozni rajta, hogy mi a bánatos értelme van az életnek. Hogy tud-e valaki akár csak egy jó választ a legkeményebb kérdésekre. Szóval elkezdtem keresni, elkezdtem az élet értelmét kutatni. Képzeljétek el, hogy milyen merész dolog ez. És rengeteg filozófiát megnéztem, rengeteg jó ötletet kipróbáltam. És a vizsgálódásaim során nagyon is józanul, majdhogy nem, tehát egy üzleti szigorral, mint ahogy oké, egy két lábbal a földön járó ember mindent megvizsgál, ami a keze ügyébe kerül. Mint egy felelős ember, aki nem csak, tudod, ideológiákat gyűjtöget, amiről majd a haverokkal beszélget egy sör mellett, de soha nem élne az ideológiája alapján, annyira hülye azért nem vagyok, hanem csak dumálunk róla, nem. Én egy olyan szinten kerestem magamnak világképet, hogy azt mondtam, hogy amit találok, amit igaznak vélek, azt szerint fogok élni. Mert nem akarom elrontani az életemet. Ugye, egy világkép, egy ideológia, egy vallás, amit vallok az életről, az igazából nem egy, az a vezérelv, nem tudom, értitek-e ezt? Tehát, hogyha egy materialista ateistának van igaza, és a személytelenből származunk, és valójában a személyesség csak egy illúzió, mert az én nagyapám, nagyanyám, az egy kő volt, vagy az energia, az ősrobbanás, akkor valójában én is csak egy, nagyon leegyszerűsítem, egy kő vagyok, egy személytelen, nagyon bonyolult dolog, ugye, ahogy fejlődtem, de valójában nincs különbség, a minőségi különbség a személytelen és a személyes között. Akkor, ha tényleg materialista ateistának kell lennünk, akkor figyelj, én csak egy gép vagyok. Egy nagyon összetett, nagyon bonyolult gép. Annyira bonyolult, hogy a személyesség látszatát kelti, igaz? Dumálok, érzéseim vannak, stb., de valójában a filozófiámat tekintve nem létezik minőségi különbség a személytelen és a személyes között. Úgyhogy csak egy gép vagyok. Egy nagyon drága, nagyon bonyolult, nagyon értékes gép. És te is csak egy gép vagy. És ha esetleg a piaci körülmények megváltoznak, és ezeknek a gépeknek az értéke csökken, akkor be is lehet zúzni őket. Például a II. Világháborúban Adolf úgy döntött, hogy a zsidókat bezúzza. És semmilyen erkölcsi alap abban a világképben nem volt, amely azt mondta volna, hogy ezt nem lehet megtenni. Dehogy is nem lehet megtenni. Hogy ne lehetne? Nézd meg, megteszem. Na jó, de ez zsarnokság. Nem zsarnokság, egy egész nép kiállt mellette. Mert abban a filozófiában nem volt különbség. Figyelj, evolúció van. Úgy értem, én jót teszek az emberiséggel, meggyorsítom a folyamatot. A hibás egyedeket, a beteg egyedeket, az öreg egyedeket, azokat eltüntetem. És az erősebb él túl, a tiszta faj, az ária. Hát nem jó? Hát ne vicceljetek. Én már itt ki is néztem, hogy kik a gyengék közületek. Úgy értem, nagyon könnyű filozofálni úgy, hogy nem vagyok kész élni a filozófiám alapján. De abban a pillanatban, ahogy kész vagy élni a filozófiád alapján, abban a pillanatban ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog. És mondom, én utána néztem ennek. És komolyan, úgy értem, tényleg oda jutottam, hogy hiszek benne, meg vagyok róla győződve, hogy létezik egy teremtő, mindenható Isten, aki a maga képére alkotta az embert. Azaz mi emberek bizonyos értelemben olyanok vagyunk, mint ő. Azt mondja, hogy férfivá és nővé teremtette őket a maga képére. Úgyhogy az, hogy mi férfiak és nők vagyunk, az Istenről mond el valamit. És amikor azt kérdezed, hogy de ki vagyok én, mint ember? Egy bonyolult gép? Nem. Isten gyermeke vagyok. Micsoda különbség. Isten gyermeke vagyok. És nyilván ennek a sorozatnak nem témája, úgymond az én világképemnek a megmagyarázása. De azt észre fogod venni, hogy nagyon sok választ a férfi és nő kapcsolattal nem tudok megadni másképp, csak úgy, hogy a teremtőre hivatkozom. A legvégső forrásra, a legvégső tudásra, arra, aki csinálta ezt az egészet egy céllal arra, aki pontosan tudja, hogy miként működhetne jól, és pontosan tudja azt is, hogy miként működhet rosszul. Úgy értem, amikor ezt a könyvet előveszem, akkor nem egy vallásos szöveggyűjteményt olvasgatok, hanem a Górénak a leírását az életről. Úgy értem, második oldal, ötödik bekezdés, hogyan működik az ember. És tudod, olvasom, ámulatos. És olyan üzenet van benne, ami félelmetes pontossággal fedi a tapasztalataimat. Tehát, hogy amiről itt beszéltünk, a dráma, amit férfi és nő átél, a dráma, amit átél a szerelemben, az udvarlásban, aztán az egymásra találásban, aztán az elkötelezettségben, a házasságban, és aztán később a szürke hétköznapokban, ugye értem, ez olyan, mintha erről senki nem tudna. Ugye értem, erről nem beszélnek, hogy ott mi történik tényleg a színfalak mögött. És aztán kinyitod ezt a könyvet, és azt mondod, hogy Atya világ, ide le van írva. Honnan tudja? Honnan tudta, hogy én ebben élek? Honnan tudta, hogy ez van a szívemben? Honnan tudta a legmélyebb titkaimat? Onnan, hogy ez a könyv a Teremtőnek a könyve. Annak az Istennek a könyve, aki a te atyád, aki téged alkotott. Úgyhogy szerintem nem oktalanság visszamenni az eredetihez. Azt gondolom, hogy nem oktalanság, miután vett az ember egy 3,5 millió forintos akkora tévét, hogy ki kellett bontani a ház falát, és amiben olyan funkciók vannak, tehát olvasom a nevét, és még csak nem is értem. Úgyhogy nem lehet, hogy nem oktalanság elolvasni a használati utasítást. Tudom, hogy ezt csak a lúzerek csinálják, tudom, hogy az igazi vagány az előveszi a távkapcsolót, tudod, ekkora, és úgy nyomkodja a gombokat, azt meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Jó, akkor mi legyünk lúzerek. Üljünk le és olvassuk el a használati utasítást, és próbáljuk meg az életet úgy élni, hogy az amúgy ismeretlen, amúgy hozzáférhetetlen belső információ birtokában vagyunk. Titkoknak a birtokában. Hogy kell ezt jól csinálni? Mi a megoldás? És nem kísérletezünk, te Ernő, próbáljuk már ki azt, hogy 3 éve próbálom, elváltam. Akkor én azt már nem próbálom ki. Akkor te vagy a következő, van egy jó ötletem. Gergő, próbáljátok ki azt, hogy majd 3 év múlva beszélgetünk, ők is elváltak. Na, akkor ki a következő jelölt? Van még néhány jó ötletem. Hanem mi lenne, hogyha visszamennénk az eredetihez? Úgyhogy, én tényleg hiszek benne, hogy van egy Isten. És tényleg hiszek benne, hogy ő segít nekünk az életünket élhetően élni. Úgyhogy... Kezdjük el. Oké, egy férfi, egy nő, egy élete. Ja, miért is mondtam ezt? Ja, mert én szeretnék imádkozni. Úgy értem. Tényleg hiszek abban, hogyha mi bevonjuk Istent az életünkbe, azaz megengedjük neki, hogy segítsen, akkor segíteni fog. Ezt értitek? Viszont nyilván, mint ahogy egy apa, aki szereti a gyerekeit, egy apa vigyáz és segít a gyerekeire akkor is, hogyha a gyerekek nem kérik, igaz? Ugyanakkor egy apa, ha tényleg igazi férfiakat és nőket akar nevelni a gyerekeiből, akkor tisztelni fogja a gyerekeit. És bizonyos szinten megtanítja őket arra, hogy a szabad akaratuknak és a döntéseiknek következménye van. Azaz, ha a gyerek azt mondja, apa, ne segíts, hagyjál, akkor az apa egy picit félreáll és azt mondja, jó. Akkor hajrá! És majd találkozunk 2 év múlva. És éppen ezért az imának, ami semmi más, mint hogy beszélünk Istennel. Okay. Annak, hogy mi megengedjük Istennek, hogy segítsen, óriási jelentősége van. Úgyhogy én szeretnénk most imádkozni. Imádkozni magamért, és imádkozni értetek. Úgyhogy mennyei atyánk, kérünk téged, hogy segíts nekünk. Úgy értem, te teremtettél minket. Te vagy az egyetlen, aki igazán, igazán ismersz minket. Te vagy az egyetlen, aki tudod a szívünk legmélyebb vágyait, a legmélyebb kívánságait. Te vagy az, aki ismered az igazi álmainkat, és te vagy az egyetlen, aki igazán tudod, hogy azok hogyan teljesülhetnek. Taníts meg minket erre. Mutasd meg nekünk azt az utat, amit érdemes járnunk. Sőt, ennél még többet is kérünk. Azt kérjük, hogy ne csak taníts minket, hanem te magad személyesen vezess is minket. Kérünk, hogy ne csak vezess, hanem változtass meg minket. Úgy értem, arra jöttünk rá, hogy mi szúrjuk el. Sokszor mi magunk vagyunk a legnagyobb probléma. Hogyan változtathatnánk? Talán úgy, hogy te segítesz nekünk. Kérünk, hogy segíts nekünk. Áld meg ezt az alkalmat, taníts minket. Tedd érthetővé a beszédedet, tedd érthetővé a helyzeteket. És külön kérlek téged minden egyes emberért, aki itt van most, hálás vagyok értük, és csak kérlek, hogy segíts meg az életüket. Mindenkiért külön-külön. Segíts meg a kapcsolataikat. Csak egyszerűen tégy valami nagyon jót velük. És épp úgy velem is. És ugyanígy imádkozom mindenkiért, aki hallgatja ezeket a felvételeket. Külön-külön, bárhol is légy, bárki is légy. Tudd, hogy a mindenható Isten ott van most veled. Jézus nevében imádkoztunk. Ámen. Oké, hol tartunk? Egy férfi, egy nő, egy életre bukásra ítélve. Mit jelent ez? Hogy olyan értékeket, olyan ideálokat és olyan szerepmintákat tanultunk és fogadtunk el, amelyeket ha végrehajtunk, amelyeket hogyha élünk, akkor pont az ellenkezőjét érjük el annak, amit szeretnénk. A kapcsolatunk nem épülni fog, hanem valójában a mi törekvésünk, a mi igyekvésünk, a mi szívünk mélyén elhitt értékek, ideálok és szerepminták alapján pusztulni. Itt tartunk. És azt mondtuk, hogy az eredeti képlet szerint a férfinak szeretetre van szüksége. A férfinak szeretetet kell adnia a feleségének, és vezetnie kell őt. Tehát a szeretet az, ami a férfi oldala, és annak az egyik megnyilvánulása, a gyakorlatias oldala a vezetés. A férfi szeret és vezet. Ugyanakkor mindemellett a nőnek pont erre van szüksége. A nő bármit is tanult, bármit is hitt el, a szíve legmélyén arra van szüksége, hogy egy férfi szeresse, hogy szeressék őt, és hogy vezessék. Ahol ez a vezetés, és itt van egy óriási félreértés, és ez az egyik témánk, amiről beszélni fogunk, ez a vezetés nem az önkényeskedő uralkodás, hanem ez a vezetés az életét lefektető, törődő kezdeményezés valakitől, aki erősebb, valakitől, aki képes rá, valaki, aki biztonságba tudja helyezni a vezetettet. Mindezt úgy, hogy közben szereti, mindezt úgy, hogy közben önzetlen, mindezt úgy, hogy a szerető vezetése igazából egy óriási ajándék, egy óriási élmény a lánynak. De a képlet akkor is ez, a férfi szeret és vezet. Na most az a helyzet, hogy ez nem működik anélkül, hogy közben a lány és a maga helyére állna. És a lány szerepe a tisztelet, úgy értem, a tisztelet az, amit a szeretetért cserébe ad, ez most így nagyon nyersen hangzik, de valójában ezek találkoznak össze. A férfi szeret, a nő tisztel. És miközben a nőnek a tisztelet a feladata, a tisztelet a szerepe, ha lehet így mondani, aközben a férfinak erre van szüksége. Ugye a férfinak nem kell annyira a szeretet, ha nincs ott benne a tisztelet. Ugyanígy fordítva a nőnek nem kell annyira a tisztelet, ha nincs ott mögötte a szeretet. Aztán extrában hogy ne kéne? A férfi szeret és tisztel, a nő tisztel és szeret, de elsősorban szeretet és elsősorban tisztelet. Jó? Ugyanígy a tisztelet mellett az engedelmesség van ott a vezetésre való válaszként. Erről beszéltünk legutóbb viszonylag sokat. Ha ezt a rendet felbontjuk, és megnéztük múlt héten a szerepmintákat, amelyek felborítják ezt a rendet, akkor valójában minden pragmatikus elképzelés ellenére, hogy azért ez működhet, valójában boldogtalanok leszünk. Valójában a lényeget nem kapjuk meg. Ott van egy pasi, egy dögös csinibabával, aki úgy néz ki, mintha most vették volna le egy divatlap címlapjáról, és mindenki azt mondja, hogy hú, micsoda mázlista vagy, tudod, kifogtad az aranyhalat, király, hogy csináltad? És ő azt mondja, ja. És akkor mi a baj? Nem tudom, valami nem stimmel. És mi nem stimmel? És ő se tudja. De lehet, hogy az nem stimmel, hogy a lány nem tiszteli. És esze ágába sincs engedelmeskedni. Egy dögös csinibabával él háborúban. Ugye, jó pofa dolog az az udvarlás alatt 3 hétig. De a szürke hétköznapokban, a 3. évben az már nem olyan mulatságos. Ugyanígy fordítva, oké, ott van a Brad Pitt, oké, megint a címlapról, kisportolva, jóképűen, nagyon-nagyon lazán, nagyon-nagyon vagányul, tudod, kölykös huncutság, ugyanakkor igazi férfias megjelenés, és mindenki azt mondja, hogy fogtad ki ezt az aranyhalat? Kérdezik tőle, mondod, hogy hát nem tudom. De hát ne viccelj, Brad Pitt! Ja. Mi hiányzik? Mi a baj? Hát talán az, hogy tojik rám. Hogy valójában egy nagy gyerek, aki a játékaival játszik, és engem legfeljebb használ, de nem szeret, és a vezetése abban merül ki, hogy igen, drágám. És már ott sincs. Úgy értem, inkább lenne kevésbé Brad Pitt, de vezetne és szeretne, vagy inkább kevésbé lenne manöken, de tisztelne és engedelmeskedne. És nagyon érdekes, hogy azok az értékek, amik az udvarlás alatt olyan nagyon-nagyon-nagyon értékesek, azok 2-3-4-5 év házasság után már lecserélném őket szívesen azokra, amikre tojtam az elején. Mert mondjuk azt, hogy Brad Pitt is meg fog öregedni. Hiszitek, nem? Ha hiszitek, ha nem. Úgy értem, 50 évesen kevésbé lesz daliás. És most már 35? Vagy mennyi? 40? 45? 5 éve van hátra. Szegény Brad Pitt. Én még csak 42 vagyok. Nekem még van 8. De figyelj, Encsi pontosan tudja, hogy meg fogok öregedni. És ő nagyon bölcsen választott. Mert nem egy jóképű Brad Pittet választott, hanem egy igazán szerető, vezető férfit. Majd beszéljetek vele, lesz néhány szava erről. Azért szeretném, hogyha itt lenne, mert akkor lenne egy igaz tanúm. Mit nevettek itt az esetre? Beszéltél már vele, igaz? Maradjon köztünk, jó? Legalább egy darabig. Oké, tehát beszéljünk akkor rólam egy picit. Ha el lehet követni hibákat egy házasságban, akkor én azokat elkövettem. Oké? És valószínűleg ezért tudok róluk beszélni. Tudom, hogy milyen pusztítást végeznek, tudom, hogy mi zajlik le egy ember lelkében. Elszúrjuk. És tudom, hogy ezt most nem hiszed el nekem. Értem, ti mind szerettek és tiszteltek, ti azt hiszitek, hogy valamiféle übermensch vagyok. Nem. Itt egy páram mondják, hogy is. Na, beszéltem veled már 2-szer. Tudom, hogy nem vagy az. Jó, de az emberben él egy ilyen illúzió, hogy amikor valaki tudott tanít, valaki hogy beleképzeljük mindazt a jót, amit mi is szeretnénk élni. Figyelj, benne sincs ott. Ő is egy bunkó. És ez a valóság. A dolognak amellett kellene működnie, hogy gyarlóak vagyunk. Na mindegy. Szeretet, vezetés, tisztelet, engedelmesség. Úgyhogy nézzük meg ennek az eredeti képletét. És itt most a vezetésről szeretnénk beszélni, mint koncepcióról, a vezetésről és az engedelmességről. A vezetés anatómiáját fogjuk megnézni. És ehhez én szeretném megnézni a Bibliának néhány szakaszát, mert hogy nagyon-nagyon pontos és nagyon megszabadító definíciót találunk benne. A Biblia két nagy részből áll, Ó és Új Szövetség. Az Új Szövetség van a végén és rövidebb, és abban könyvekre van tagozva az egész írás. Efézusiakhoz is írt Pál apostol egy levelet, ezt úgy hívják, hogy Efézusi levél, és annak vannak fejezetei, és képzeljétek el, hogy minden egyes mondata a Bibliának meg van számozva, hogy tudjunk rá hivatkozni. Tehát most azt mondom, hogy Efézusi levél, 5. fejezet, 23. mondata. És tudod, oda tudsz lapozni, és egy pillanat alatt ugyanazt fogod olvasni, amit én. Persze nincs Bibliád, ez nem probléma, én el fogom olvasni. Érdemes beszerezni egyet, ugye, nem ámulatos könyv. Egyébként azoknak, akik itt ülnek, a legtöbbüknek van Bibliájuk, de lehet, hogy neked nincsen. Mindegy. Jó, ha lassan találod meg, az nem probléma. Van egy tárgymutató a végén, és oldalszám alapján is meg lehet keresni. Azért nem nagyon olvassuk a Bibliát, mert akkor borzasztó hosszúak lennének az üzenetek, mert ott ilyen félórás keresgélés, matatást, ott hol volt az, nem viccelek. Tehát 5.23. Mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Tehát ez a képlet. A férfi feje a feleségének, mint ahogyan a Krisztus is feje az egyháznak. A fej szó a vezetést jelenti. Ugye biztos kiszúrtátok, hogy a testet a fej vezeti. Ha? Micsoda jó kép. És itt van egy nagyon fontos képlet. És a képlet ugye a Krisztus és az egyház kapcsolatát hozza. Ez nagyon sokról beszél, nagyon sok mindenről beszél, nem akarok most nagyon mélyen belemenni, de ha a Bibliát ismered, akkor azt fogod látni, hogy Istennek és a hívő embernek a kapcsolata önkéntes alávetettségen alapul. Tehát a dolog nem úgy néz ki, hogy jön Isten és azt mondja, hogy ti mind az én rabszolgáim vagytok. Punktum. És innentől engedelmeskedtek. Nem. Nem. Isten csendesen szeret, ő befektet, ő ad, és azt mondja, hogy ha jössz utánam, akkor vezetlek. Ha engedelmeskedsz, akkor vezetlek. Olyan ez, mintha én most be vagyok drótozva, nem tudok elindulni, de fognám a gyertek utánam, és kimennék. És mennék le a lépcsőn. Szerintetek kit vezetnék? Ki az, akit vezetni tudnék, miközben mennék lefelé a lépcsőn, ki az ajtón, és ki az orcitér felé? Csak azt tudom vezetni, aki jön utánam. Úgy értem, soha nem fogok visszajönni, fegyvert előhúzni, és azt mondom, kifelé! Hanem az van, hogy figyelj, van mit adnom, tudok segíteni, gyertek, és elindulok. És persze én kezdeményeztem, persze én vagyok a vezető, de az egész működése addig a pontig nincs ott, nem létezik 0-0-0-0-0-0, amíg a vezetett el nem kezd engedelmeskedni. Ezt értitek? Önkéntes alávetettségen alapul. Onnan indul, igazából onnan indul, hogy vezess minket. Hogy vezess minket. Maga a vezetés onnan indul, hogy te, Isten, vezess minket. És ő akkor elkezd vezetni, és mi követjük, és megtörténik a csoda. Ugyanígy van férfival, nővel. A férfi kezdeményez, azt mondja, hogy szeretlek, azt mondja, hogy vannak törődő gondolataim, azt mondja, hogy van egy törődő befektetésem. Engedelmeskednél neki? Nem. Jó. Azért én még mindig szeretlek, még mindig van egy törődő befektetésem. Nézd meg, elindultam lefelé a lépcsőn, és megyek az Orci térre, ahol valami jó vár. Na, mi lesz? Jó sétát kívánok! Jó, oké. És itt meg kell állnunk egy pillanatra, mert a férfi ettől még kezdeményez. Ettől ő még szeret, ettől ő még küldi azokat az üzeneteket, hogy tudok segíteni, van számodra valamim. De ez még nem vezetés, ez kezdeményezés. Ez a vezetés előtti szakasz. Ez az a szakasz, ami megelőzi a vezetés csodájának a létrejöttét, de ha erre nem a válasz, nem, akkor mi történik? Akkor Krisztusnak lesz egy magányos sétája az orcitérre, és a férjednek is. Te pedig ott ülsz egyedül, dögös csajként, aki maga irányítja az életét. Wow! Erre tanítottak. Úgy értem, soha ne engedelmeskedj. Az az utolsó, amit csinálhatnál. De akkor a dolog nem működik. Akkor az, amire a leginkább vágytál, mégpedig egy vezetőre, egy befektetőre, egy biztonságot adó párra, az nem jöhet létre, mert te nem engeded létrejönni. Úgyhogy ez a képlet a vezetés önkéntes alávetettségen alapul. Nem tudom, hogy hányan éltetek vállalkozásban, hányan voltatok vezetők, hányan voltatok alkalmazottak, hányatoknak van vagy volt főnöke. Jó, most a felvétel kedvéért mondom, az első kérdésre senki nem tette fel a kezét, a másodikra viszonylag sokan. Úgyhogy a vezetői képlet, amit ismerünk, az a főnök és beosztott viszonya, ami sokkal közelebb áll az uralkodó és az alattvaló viszonyhoz, mint az igazi vezető és vezetett viszonyhoz. Az igazi vezető részben a pozíciója, de leginkább a szeretete, a befektetése, a hozzáadott érték miatt méltó arra, hogy önként alávessük magunkat neki, és kövessük. Valójában a vezetőről az emberek, a nép mondja azt, hogy vezess minket. Azt mondja a vezetőről, hogy de jó, hogy megtaláltunk. Legyél te a vezetőnk. Akarunk követni, mert az életünk gazdagabb és teljesebb lesz, hogyha te vezetsz minket. Na de hát ezt a képletet, hát ilyen nincs. Ez úgy van, hogy a bunkó ott ül az igazgatói székben, övé a pozíció, tojik ő mindenkire, igazából egy élősködő, aki ki akarja szedni a maximumot a cégből, az emberekből, te bosszantod őt, de még ha nem is bosszantod, halálosan nem érdekel, hogy te ki vagy, és neked jó-e vagy sem, kizsákmányol, ahogy csak bír, még arra se veszi a fáradtságot, hogy tisztességesen beszéljen veled, körberugdos a cégben, igazi bunkó, és ez a vezető. És akkor azt mondja nekem egy pasi, egy Bibliával a kezében, hogy engedelmeskedjek a férjemnek, és ugyanez a kép jön elő. Hogy de normális vagy? Hát ezelől menekülök egész életemben. Hát nem fogok én ilyet csinálni, sőt mindent elkövetek, hogy ennek még a közelébe se kerüljünk otthon. Ennek még a közelébe se kerüljünk otthon. Hát olyan lázadó leszek, hogy az csak hetet havazik. Na de várjál, állj. Rossz kép. Az egész nem erről szól. Nem igaz. Ezt úgy hívják, hogy önkényeskedés, hogy uralkodás, hogy zsarnokság. És ennek semmi köze az igazi vezetéshez. Oké? Ezt értitek? Megvan a különbség? Valami jön? Mert amíg ez nincs meg, addig két külön pályán játszunk. Addig én itt, te meg ott, és csodálkozunk, hogy nincs meccs. Úgyhogy nézzünk meg erről egy szövegrészt megint a Bibliában, ugye? Mert a Góré találta ki ezt eredetileg. Ő tudja, hogy ez hogy működik. Úgyhogy nézzük meg, hogy ő mit gondol erről. Most Lukács evangéliumához fogunk lapozni. Ez is benne van a tartalomjegyzékben. A jobb Bibliákban legalábbis. És a 22. fejezetet fogjuk olvasni. Oké, a tanítványai Jézusnak, úgy értem, amikor 2000 évvel ezelőtt itt lógtak a földön, azok elég normális emberek voltak. Úgy értem, Szent Pál Saul volt, aki először ki akarta nyírni a keresztényeket, míg Isten el nem beszélgetett vele, és jobb belátása nem bírta. Vannak módszerei. Akkor Szent Péter. Szent Péter nem Szent Péter volt, hanem egy bunkó halász. Nem volt bunkó. Te bunkó. Valószínűleg épp annyira volt bunkó, mint te vagy én. A lényeg az, hogy egy egyszerű halászember volt, aki valószínűleg szangvinikus volt, mert állandóan dumált, és sok hülyeséget is beszélt. Igazi emberek voltak, oké? Okay? Egy igazi történet. És Isten, Jézus Krisztus igazi embereknek volt az igazi barátja, és az igazi megmentője. De a lényeg, hogy itt egy nagyon fontos dologról beszélnek, miközben Jézust éppen elárulják, és ő a halálára készül, a tanítványai azon vitatkoznak, hogy ki a legnagyobb. Ki a nagyobb? Ezt mondják. Ezután versengés támad közöttük arról, hogy ki a nagyobb közöttük. Milyen erényes, nem? Mindegy, de Jézus azonnal válaszolt nekik. Erre ő így felelt nekik. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Oké, okay, tehát ezt mondja, hogy a királyok uralkodnak a népeiken, és a hatalmuk aláhajtják őket, és aztán jótevőknek hivatják magukat. Erőszakról beszél. Arról beszél, hogy van egy rendszer, ami önzésen alapul, hatalmon alapul. Én vagyok az, aki pozícióban van, én vagyok az, akinek hatalma van, én vagyok az, akinek ereje van arra, hogy véghez vigye az akaratát, azaz uralkodom rajta. Te azt csinálod, amit én mondok, mert én diktálok, nekem van az erőm, és te pedig engedelmeskedsz. Emögött az uralom mögött alapvetően önzés van. Emögött az uralom mögött az uralkodónak az érdekei és az elképzelései szerepelnek. Azt csinálom veled, ami nekem a legjobb. És akkor ebben lehet, hogy van az is, hogy dobok neked koncot, hogy ne lázadj olyan nagyon. Oké? Okay? Tehát néha jó fej is vagyok, hogy kevesebb legyen a zavargás, de alapvetően az egész arról szól, hogy én uralkodok, és kihasználnak téged. Most ez az a modell, ami szerintem a legtöbb embernek azonnal beugrik. És ez az, amiről nincs szó a házasságban. És itt Jézus rögtön mondja, ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Hoppá! Aki a legnagyobb akar lenni, az legyen olyan, mint a legkisebb. Aki a legnagyobb akar lenni, az legyen olyan, mint a legkisebb. Aki vezet, legyen olyan, mint aki szolgál. Azaz, és ezt egyébként az utolsó vacsora környezetében mondta Jézus, ahol az egyik dolog, amit csinált, az az volt, hogy körbekötötte a derekát egy törölközővel, akkor ez volt a szokás, ugye a szolgák, amikor vendégek jöttek egy házba, egy törölközővel és egy tállal körbejártak, és megmosták a vendégek lábát. Persze, mert ilyen saruban, mezitláb mászkáltak gyakorlatilag porban, meg mindenféle egyébben, úgyhogy nagyon piszkosak voltak a lábak. Nem volt illendő asztalhoz ülni piszkos lábbal, főleg, hogy az asztalok sokszor ilyen fekvőasztalok voltak, azaz ilyen egész alacsony kis cuccok, párnák voltak köré rakva, és ott feküdtek az emberek, ilyen római stílusban. Gondolj bele, ott fekszel, eszel, azt a melletted ülőnek a lába meg ott van előtted, tudod, és ott lóg rajta valami gyanús dolog. Illendő volt megmosni a lábat. És ezt a szolgák csinálták, ez egy viszonylag alattas tevékenység volt. És Jézus a góré az utolsó vacsorán úgy indította, hogy fogott egy tálat, körülkötötte magát, és megmosta a tanítványai lábát. És ennek a szövegkörnyezetében mondja, hogy aki vezet, legyen olyan, mint aki szolgál, aki a legnagyobb akar lenni, legyen a legkisebb. Mert azt mondja, hogy a jog arra, hogy te valaki másnak beavatkozz az életébe, az a befektetés, amit előtte megtettél az életébe. Hogyha te vagy az, aki vigyázol valakire, ha te vagy az, aki adsz valakinek, ha te vagy az, aki szeretsz valakit, ha te vagy az, aki felelősséget vállaltál valakiért, akkor méltó vagy arra, hogy azt a valakit vezesd. Értitek, férfiak? A vezetés a szeretet jogán, a befektetés jogán igaz. És hogyha emellett tudod, hogy mit jelent a szeretet, van a Bibliában egy fejezet, ami erről szól, 1 Korintus 13, olvas utána nyugodtan, meg fogsz döbbenni. A szeretet egy félelmetesen, kompromisszummentes hozzáállás, A szeretet nem egy érzés, jaj, itt van az én feleségem, Encsi, olyan csinos, olyan aranyos, olyan klassz érzéseket ébreszt bennem, szeretem. Másrészt hasznomra is van, ugye, mos, főz, takarít, és még többnek is érzem magam tőle. Csodálatos, szeretem. Na és mi van, ha ezek megváltoznak? Mi van, ha nem aranyos, mi van, ha már nem olyan szép, és mi van, ha nem most nem főz, és nem is takarít? Na ez már a vég. Hát akkor már nem szeretem. A bibliai kép a szeretetről az, hogy a szeretetnek a legmélyebb fajtája, az független a szeretett lénytől. Nem az ő teljesítményén alapul. Nem azon alapul, hogy ő milyen, hanem azon, hogy a szerető milyen. Belőlem jön. Istenből jön az ember felé. És azt mondja, nem függ tőled, nem tudod kiérdemelni, de nem is tudod eljátszani. Gondolj bele. Nem kell. Ugye szeretsz? Nem, szeretlek. És nem is lehetsz olyan, nem lehetsz olyan rossz, hogy aztán azt mondja, hogy már nem szeretlek. Feltétel nélküli. Ez a szeretet ad jogot a vezetésre. Aki a legnagyobb akar lenni közöttetek, legyen olyan, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan, mint aki szolgál. Menjünk tovább. Mert ki a nagyobb? Kérdezi. Ki a nagyobb? Aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye ott ülünk az asztalnál, én vagyok a házigazda, ott ülök, ti vagytok a vendégek, ott ültök, és a szolgák azok körbe rohannak, tudod, hozzák a kaját, parancsol, főnök úr, igen. Ki a nagyobb? Aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Hát aki az asztalnál ül, hát persze, hát ő a góré, ővé minden, ő a vezet, hát ővé minden. Ugye az, aki az asztalnál ül, Jézus is tudta. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. És ez volt az utolsó vacsoránál. Nézd meg, én Isten, akinek minden fölött hatalmam van, én olyan vagyok köztetek, mint a legkisebb, és olyan is volt. Úgy értem, a zsidó nép anno azért nem ismerte föl a mesiást, akit már évezredek óta vártak, mert egy királyt vártak. Tadam, aki bejön, tudod, ezer angyal, visszajöttem, ennyi, elég a gonoszból, megszüntetjük a római zsarnokságot, mindenki, aki jó, megkapja, amit érdemel, mindenki, aki rossz, megkapja, amit érdemel, tudod, Isten itt van. Nem, ehelyett jött egy halálosan szelíd, a bűnösök barátjának ismerték. Úgy értem, borivókkal és prostituáltakkal jár, mert azt mondja, hogy a betegnek van szüksége orvosra, nem az egészségeseknek. És a bűnösök, úgy értem, szerették. Gondolj bele, ott lógtak vele, mentek utána. Micsoda személy lehetett? Micsoda, tudod, gondolj, egy király, aki minden felett uralkodik, eljön, és akiknek a leginkább kéne félniük tőle, azok azt mondják, hogy nem akarunk élni nélküle. Szeretet. És aki a legnagyobb, legyen olyan, mint a legkisebb. Aki vezet, olyan, mint aki szolgál. De ettől a tekintélye nem volt kisebb. Ettől ő nem volt kevésbé Isten. Ettől ő nem volt kevésbé vezető. Amit tett abban a 3 évben körülbelül, amíg aktívan munkálkodott, megváltoztatta az emberiség történelmét. És nem csak a hívők történelmét, hanem az egész modern kor, az elmúlt 2000 év, történelme az emberiségnek az ő tettein, az ő szavain, az ő döntésein fordult meg. Nézz utána, történelmileg látni fogod. És amikor itt volt, akkor olyan volt, mint a legkisebb. Úgyhogy lányok, ha arra gondoltok, hogy engedelmeskednetek kell, akkor kérlek, gondoljatok egy ilyen szerető vezetésre, amelynek öröm engedelmeskedni. A szívetek legmélyén erre van szükségetek. Ez az egyetlen, ami boldoggá tehet titeket. Hogy megtaláljátok az uratokat a férjetekben, és aztán igazából Istenben. Mert a férfi olyan, mint Isten. A férfi olyan, a feleségének, mint amilyen az emberiségnek Isten. Ugye ezt a képet olvastuk Efézusban. A férfi feje az asszonynak, mint ahogyan Krisztus feje az egyháznak, és az egyház az igazából a hívőket jelenti. Abban én is benne lehetek, ha hiszek, te is benne lehetsz, ha hiszel, tök mindegy. Oké? Valójában a lányok, az asszonyok erre a fejre vágynak. És amikor, és igazából amikor meglátják egy férfiban a szerető vezetőt, és azt mondják, hogy ez valami csodálatos, akkor valójában Istenből látnak meg valamelyik. Valójában Istenből. Úgyhogy itt van egy olyan szerepminta, amit érdemes követni, férfiak. Szerető vezető. Ez jelenti azt, hogy ilyen kis merev leszel, vagy ilyen ájtatos, vagy valamiféle furcsaság, dehogy is. Úgy értem, dehogy is. Légy önmagad. Úgy értem, a szeretet, az bármilyen... Oké, mostában nagyon divat, hogy van-e stílusod, igaz? Neked van stílusod? Erne, ha? Nem. Ernének nincs stílusa, nem baj. Nekem sincs, de majd, ha nagy leszek, lesz nekem is. És tudod, és vagyok valaki. Van egy stílusom, van egy jellemem, megvalósítottam önmagamat, tudod, nem vagyok olyan átlagos. Tehát én azért vagyok valaki. És ez tök jó. Úgy értem, most kicsit viccelődök, de ez teljesen jó. Úgy értem, teljesen jó. Csak közben légy szerető. A szeretet, mint alapvető jellemvonás minden ruha alatt ott rejtőzhet. Nem tudom, érted-e? A vezetés, a vezetésre való méltóság és készség minden ruha alatt ott rejtőzhet. A forma Jézust érdekelte a legkevésbé. Ugye, nem sportot csinált belőle, hogy az akkori vallásos uralkodó osztályt polgárpukkasztó módon kikészítette azzal, hogy nem tisztelte a formát. Majd erről beszélünk még. De zseniális. Ugye, imádnátok, ha nem vallásos könyvként olvasnátok, hanem Isten itt járt a Földön, mit csinált? Tudod, ez zseniális, amit csinált. Ugye, ott döltél volna a röhögéstől, ha értetted volna, hogy mi történik. Akik értették, azok dőltek is, azért mentek annyian utána. Jó, nem tudom, hogy ez így pontos-e, de mindenképpen imádtuk volna. Jézus besétálna ide, 10 percet beszélgetne velünk, és új programunk lenne arra a napra. De lehet, hogy arra a hétre. De lehet, hogy arra a hónapra. Azt mondanánk, hogy oda megyünk, ahova ez a fickó megy. Mert egy percről nem akarok lemaradni. Úgyhogy, lányok, amikor arra gondoltok, hogy mi legyen az én szerepem a kapcsolatban, akkor értsd meg, hogy olyan férfit kell választanod magadnak, akit tisztelni fogsz. Akiről eldöntöd, hogy te önmagadból eredően látni fogod benne azt az értéket, azt a méltóságot, azt a nagyságot, amit tisztelni fogsz. És igazából a teljesítményétől függetlenül hisz, a végén ki fog derülni, hogy csak egy bunkó. De a te tiszteleted királlyá fogja emelni. Olyan férfit válasz magadnak, akitről eldöntöd, hogy ha esik, ha fúj, tisztelni fogod. Képes vagy rá? Ha nem vagy rá képes, akkor ne válaszd. Akkor ne dőlj be Brad Pittnek. Brad Pitt akkor egy jó fogás neked, ha tisztelni fogod. És a második, hogy olyan férfit válasz, akinek engedelmeskedni fogsz. Mint valakinek, aki szeret. Mint valakinek, akit te tisztelsz. Jó, és mi van, ha már túl vagy rajta? Hogy értem, figyelj, Sanyi, ezt 15 évvel ezelőtt kellett volna mondanod. Én azóta házas vagyok. Itt elől ül Gergő és Kinga. Ők nem olyan rég szúrták el. De már ők is egy életre szóló kötelékben vannak, úgyhogy ennyi, vége, kész, ennyi. Ásó nagy harang. Ásó kap a nagy harang, igaz? Úgy van. Úgyhogy mi van, ha már megvan a nagy ő, és nem lehet kiugrani a kapcsolatból? De ki lehet? Nem lehet. Nem érdemes. Ha kiugrasz, mindent elvesztettél. Erről majd később beszélünk. Akkor hadd mondjam el, hogy senkit se lett volna könnyebb tisztelni, mint azt, aki most a férjed. Ezt érted? Senki nem lett volna könnyebb választás. Tényleg nem. Mert a végén mindenkiről kiderül, hogy mondtuk, hogy bunkó. Mind azok vagyunk, pasik. Menthetetlenül. És a végén mindannyiunkról kiderül, hogy csak nagy gyerekek vagyunk. Menthetetlenül. És hogy nem szeretünk, és nem vezetünk. Ennyi. És a te férjed egy kicsit se kivétel. Úgyhogy a kérdés az az, hogy benned megvan-e a képesség a tiszteletre, és a képesség az engedelmességre, annak ellenére, hogy ő nem méltó rá. És erre mi a válasz? Az őszinte válasz? Nincs! Nincs meg a képesség! Nem erről volt szó, nem ezt akartam! Egy lovagot akartam, biztonságot akartam, nem én akartam a hátamon cipelni egy házasságot a tiszteletemmel, meg az engedelmességemmel, hanem én akartam egy lovagot. Itt van a zárójel vége, ide majd visszatérünk. De értem, amit mondasz, igazad van. Nézzük a következő, továbbra is a vezetés és engedelmesség témakörében vagyunk. A vezetés önkéntes alávetettségen alapul, és aztán befektetéssel hat, és a vezetett érdekeit is szolgálja. Tehát a vezető, és most férfiakról beszélünk, ugye muszáj, hogy a férfiakról beszéljünk, mi kell, hogy legyünk a szerető vezetők. És a szerető vezető azért lehet vezető, mert szeret, mert ott van a készség a befektetésre. És a mód, ahogyan a hatalmát gyakorolja a szerető vezető, az a befektetés. Azaz, vannak olyan vállalkozások, ahol a góré törődik a beosztottjaival. Sőt, azt mondja, hogy ne is legyetek itt, ha nem akartok itt lenni. Tessék, mindenki menjen haza, és ugyanúgy megkapjátok a fizetéseteket, és csak akkor gyere vissza, ha itt akarsz lenni. És aztán a góré befektet a vezetetjeibe. Egyrészt tiszteli őket, másrészt törődik velük, ismeri a problémáikat, ismeri a gondjaikat, és igyekszik megoldani őket. Másrészt nagyon jól bánik velük. Úgy értem, ott van egy szeretet, lehet, hogy nem szentimentális, nem érzelgős, de azt érzed, hogy ezen a munkahelyen jobb lenni, mint bárhol máshol, mert ez egy olyan hely, ahol szeretnek, ahol törődnek velem. És aztán olyan döntéseket hoz, olyan tetteket hajt végre, amelyek bizonyos módon megmentik a vezetetjeit. És ez a szerető befektetés egyszer csak tekintélyt hoz neki. Egyszer csak tiszteletet ébreszt, és egyszer csak készséget az engedelmességre. Úgyhogy mi férfiak kell, hogy legyünk a kezdeményezők, a befektetők, akik igenis létrehozzák azt az értéket, aminek aztán lehet engedelmeskedni, és amit aztán lehet tisztelni. És az igazi vezetői modell így is működik, befektetéssel hat. Úgy értem a vezetett, a férfi felesége, nem is tudom, valamit teljesen félreért. Tehát mondjuk azt, hogy a férjét nyilvánosan leégeti, rendszeresen. Sportot csinál belőle. Úgy érzi, hogy így ő vagányabb. És a férfi, ha egy igazi macsó lenne, egy uralkodó bunkó, akkor ott abban a pillanatban úgy helyre rakná az asszonyt, hogy soha többet nem követne el ilyen hibát. De a szerető férfi nem ezt csinálja. A szerető férfi vállalja az áldozat szerepét egy időre, és aztán nagyon is kreatívan, akár hosszú távon dolgozik ezen az ügyön, egy olyan módon, hogy esetleg egy pár hét, pár hónap befektetés után a lány magától rájöjjön, hogy ezt nem kellene csinálnia. Ad neki teret, ad időt, befektet, és a befektetésen keresztül ér el adott esetben változást. Az uralkodás nem így csinálja. Az uralkodás él a tekintélyével, tojik arra, hogy a másik hol sérül meg, cak, len van a fej, meg van oldva a probléma. Persze van egy halottunk, de hát kit érdekel? Aztán, amikor vezet, akkor a vezetése közben a másik érdekeit is keresi. És az is azért van ott, mert ő sem kevésbé tagja és része a családnak, mint bárki más. Úgyhogy nem csak a másik érdekeit nézi, hanem a másik érdekeit is. És ha nagyon jól csinálja, akkor a másik érdekeit az önmaga érdekei fölé helyezi. És egy olyan bölcs módon vezeti a családot, hogy aztán ne törjön el semmi. Tehát nyilván nem zsigerelheti ki önmagát sem, mert akkor ő fog tönkre menni, és vezető nélkül marad a család, de nyilván nem bánhat rosszul a család többi tagjával sem. Úgyhogy a másik érdekeit szem előtt tartva vezet. Tehát szeret, befektet, és nem önzésből, hanem valójában a többiek érdekeit szem előtt tartva hozza a döntéseit. Az uralkodás nem így csinálja. És akkor itt van a szembeállítás. Az uralkodás megköveteli az alávetettséget, kikényszeríti. Tehát nem azt mondja, hogy önkéntes alávetettséggel kezdődik, ha te követsz, akkor vezetlek, hanem követni fogsz, vagy annyi gondod lesz, hogy sosem fogy el. Megmondtam, hogy mit csinálunk, egy hangot ne halljak többet. Mi ez a kuncogás? Oké, ez az uralkodás. És a másik, ami ott van mögötte, az az, hogy nem nézi a másik érdekeit. Tehát a döntés, amit meghozott, az arról szól, hogy neki mi a jó. Vagy ő mit tart jónak. Én úgy döntöttem, hogy buliba megyünk ma este, öltöz asszony. De én nem akarok. Mi az, hogy nem akarsz? Ezt még gyakorolnom kell, mindegy, de majd otthon tükör előtt fogom. Encsinek nem mondjátok. Rendben. Oké. Úgyhogy nekünk férfiaknak bizony ez a feladatunk. Az előbb azt mertem mondani a lányoknak, hogy olyan férfit választhatok magatoknak, akiről el tudjátok képzelni, vagy el tudjátok dönteni, hogy tisztelni fogjátok, és engedelmeskedni fogtok neki. Hát ez férfiakra még inkább így szól. Amikor lányt választasz magadnak, akkor olyan lányt válasz, akiről eldöntöd, hogy szeretni fogod. És a te szereped valójában nagyobb, hisz te vagy a kezdeményező. Neked kell, tehát ha minden omlik, ha minden megy le a klotyón, akkor ki az, aki a rangsorban legelő van, és ki az, akinek először lehet és kell tennie valamit? A lányok! Nem, mi vagyunk azok. Majd beszélek a Góréval, hogy ezt nem elnézte, de... De mi vagyunk azok, mi férfiak vagyunk a kezdeményezők. Úgyhogy ha minden süllyed, akkor a süllyedő hajó megmentője az te vagy, a férfi. És a mód, ahogyan meg tudod menteni a süllyedő hajót, az az, hogy szeretsz. Mégpedig feltétel nélkül. Mert hidd el, hogy ha a hajó süllyed, akkor a szeretett párod nagyon... vagy csak alig lesz szerethető. Mert ahogy a helyzet romlik, és a pánik nő, úgy, és ezt is mondja a Biblia, hogy bár férfi és nő egyformák, egyforma a joguk, a ranguk, de a férfi erősebb, a nő gyengébb. És ez leginkább fizikailag is látszik, de lelkileg látszik leginkább. Helyez nyomás alá egy férfit és egy nőt, és a férfi tovább fogja bírni. Nem mindenki ért egyet, de elvileg a gyártásunk alapján, a típus alapján jobban kéne, hogy bírjuk. Úgy értem, a férfi részben agyhalott, részben érzelmileg szegény, ezért az élmények sokkal kevésbé hatnak rá. Úgy értem, a lány, aki érzelmileg gazdag, és nagyon gyorsan jár a feje, az egy helyzetre ránéz, és átlátta, hogy mennyi fenyegetés van bennem, milyen nagy a probléma, és mindezt érzelmileg is átélte egyik pillanatról a másikra, míg a férfi azt mondja, hö? Mi van? Hát mi van? Hát nem látod, hogy süllyedünk?
Hol?
Ja, hogy hajón vagyunk. Tudod, tehát, hogy a férfi jobban bírja, mert lemarad a dolgokról. És éppen ezért, amikor süllyed a hajó, akkor a férfinak továbbra is...
Ja, hajó. Asszony, minden rendben lesz.
Honnan veszed, hogy minden rendben lesz? Süllyedünk, nem érted? Tegyél már valamit, vitázod, mint egy mamlasz.
Csak nyugi.
Jó, tehát...
Te miért beszélsz velem így?
Tehát, ha itt kiakadsz, az baj, mert a süllyedő hajón te vagy az, aki mégis mondhatod,
majd rendben jön a dolog valahogy.
Nem tudom, hogy hogy, de majd valahogy biztos rendben jön. Minden. Esetleg imádkozhatsz.
Uram, most segíts!
Mentőcsónak.
Na, mondtam, hogy rendben lesz.
Jó, de a lényeg, hogy a férfi a vezető. Jó? És a döntés, az elkötelezettség, amivel belemehetsz egy kapcsolatba, az az, hogy te szeretni fogod azt a lányt, és vezetni fogod. Függetlenül attól, hogy ő milyen. És itt ez egy nagyon nehéz dolog, mert ő egy házi sárkány lesz. Hogy értem, biztos? Hogy értem, nem ismerek olyan nőt, olyan lányt, én személyesen sem, meg nem is hallottam olyanról, aki ne lett volna házi sárkány. Nincs is, itt elől mondják. Lányok, sajnálom, mindazok vagytok. És lehet, hogy az előadásnak ez kellett volna, hogy legyen a címe, egy bunkó és egy sárkány egy életre. Ez a címe, igaz? Megvan, itt már írják is elől. Délután megnézitek az interneten, már ez lesz a sorozat címe. De hát ez van. Úgyhogy, ha feltételessé válik a mi viszonyulásunk a másikhoz, akkor mi leszünk azok, akik szétrugdossuk a kapcsolatot? Mert a másik tuti, hogy sárkány lesz. Csak helyezd a megfelelő körülmények közé. Úgy értem, csak várd meg, míg kiderül a számára, hogy te bunkó vagy. Na, akkor rögtön sárkány lesz. Úgyhogy, ha menteni akarod a helyzetet, akkor az egyetlen, ami mentheti, az a te valamiféle fanatikus és valamiféle egészen észszerűtlen elkötelezettséged arra, hogy mindennek ellenére szeretni fogod. És mindennek ellenére megmaradsz a szerető, kezdeményező vezető szerepében. Most megkérdezem a férfiakat, hányan álmodtatok erről párválasztás során, vagy fiatalabbak, hányan álmodtok erről most, hogy értem, tudod, megnősülök, lesz egy saját sárkányom, aki megpróbál kinyírni, és többnyire sikerül is neki, és én szeretni fogom egész életemben. Kicsit kell csak várni, jönnek az ubonnyal, semmi gond. Úgy értem, nem erre gondolunk. És mondok még valamit, ha őszinte vagy, azt kell, hogy mondd, hogy figyelj, én erre képtelen vagyok. Úgy értem, ez lehetetlen. Ezt nem lehet megcsinálni. Nincs olyan ember, aki ezt meg tudja csinálni. Persze a jó szándék ott lehet, én meg fogom csinálni, úgy értem, az esküvőn meg is ígérted. Kiszúrtad, hogy milyen esküt mondatnak ott veled? Ezek mind benne vannak. Ugye nem komolyan? Azt kéne, hogy mondd, hogy tudod, esküvő közben, tudod, és szeretni fogom, jóban, rosszban, hey, pap! Miért mondasz ilyeneket? Azt akarod, hogy hazudjak? Egy rosszban nem fogom szeretni. Megpróbálhatom, de nem fogom. Mondj valami mást. Tudod, és megy tovább az esküvő. És aztán a pap zavarban van, mit mondjak helyette? Valami valósat! Persze nem tudod, mert sose voltál házas. A mi egyházunkban ez jobb, ott a papok házasak. Mindegy. Szóval tudom, hogy ez jó lenne, De tudom, hogy nem fog működni. Úgyhogy mi ebből a kiút? Tudom én már, mi a kiút ebből. Macsó bunkó leszek. Azt meg tudom csinálni talán. Vagy papucs. Azt is meg tudom csinálni. És nem egy igazi nőt keresek magamnak, hanem egy csini babát, aki amúgy is teper azért, hogy tessen nekem. Vagy egy olyan lányt, aki majd viseli helyettem a nadrágot, és majd csak mondom neki, hogy igen, drágám. Ez működne. És ha jól mondom, hogy igen, drágám, akkor érezhetem úgy, hogy tisztel, mert ritkán fogunk veszekedni. Vagy ha igazán macsó vagyok, és leüvöltem a haját, és ő szépen engedelmeskedik, a végén már rettegésből, akkor is úgy érezhetem, mintha tisztelne. Az se rossz. Másrészt divatos is, ugye? Ja, erre lehet, hogy képes vagyok. De arra, hogy igazi férfi legyek, hogy szeressek, és szeretve vezessek, az nehéz. Az nehéz. Úgyhogy mind a ketten egy zsákutcába jutottunk. Lányok, fiúk, mind a ketten láttuk, hogy milyen csodás lenne egy ilyen férfi és egy ilyen nő. És milyen jó lenne, ha én magam is a helyemen maradhatnék. Tisztelhetnék, szerethetnék, vezethetnék, engedelmeskedhetnék. De hát ez megvalósíthatatlan. Legyünk őszinték, ez megvalósíthatatlan. Úgyhogy marad végülis a világ jól döntött. A legjobb, amit kaphatsz, az egy papucs vagy egy bunkó. És a legjobb, amit kaphatok, az egy csini baba vagy egy uralkodó nő. Ennyi. Akkor mégiscsak legyen inkább divatos, meg jól öltözött. És térjünk vissza azokhoz az értékek alapján, értékekhez, amik alapján az első pár hónap izgalmasabb lesz. Aztán a többi úgy is megy le a WC-n. Vagy azt mondom, hogy nem. Én most láttam egy pillanatra, hogy mi lehetne ez a kapcsolat. Én láttam, hogy mi lehetne. Én lehetnék a király egy birodalomban, és a feleségem lehetne a királynő, a hercegnő egy birodalomban. Szeretnénk és tisztelnénk egymást, és egy csodálatos, biztonságos rend lenne otthon. Ketten együtt lennénk, társak, segítői egymásnak, akik megosztják az életet, a csupa nagybetűs életet. És én ebből nem engedek. Én egy ilyet akarok. De hogy fog ez működni? És azt kell, hogy mondjam, hogy az eredeti elképzelés, és ezzel fogjuk jövő héten folytatni, az, hogy a férfi és nő kapcsolat nem működhet egy extra adalék nélkül. Gyakorlatilag a mai világ, ahogy gondolkozik férfi és nő kapcsolatról, olyan, mintha üzemanyag nélkül akarna autót vezetni. Olyan, mintha két kullancs kutya nélkül akarna jól lakni egymáson. Mert mind a kettő ugyanazt szeretné, vagy azt szeretné, ami a másiknak nincsen. Két kullancs kutya nélkül. Két kullancs kutya nélkül. Gyönyörű autó üzemanyag nélkül. Hogy fog ez működni? Gyakorlatilag egy alapvető kategória, tehát egy teljes elem hiányzik a képletből. A kutya. Az üzemanyag. És jövő héten erről fogunk beszélni. Mi a hiányzó elem? Hogy van reménye, egyáltalán reménye egy kapcsolatnak arra, hogy ezen a magasztos, fenséges módon működjön, hogy a férjed egy király, és te az ő birodalmában a királynő lehess. Nem tudom, hogy érdekes-e ez, erről fogunk a következő alkalommal beszélni. Úgyhogy csak köszönöm a figyelmeteket, és itt fogjuk folytatni. El vagyunk bocsájtva. Sziasztok!
Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobész.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám, és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. ad oda valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!